Köszöntelek én is nagy szeretettel benneteket. Krisztus szeretetével mindenkit, aki gyülekezetünkhöz tartozik, vagy vendégként van itt közöttünk. Máté evangéliumához lapozzatok, kérlek, a 27. fejezethez és a rész utolsó szakaszát nézzük ma meg együtt. Az én Bibliámban oda van írva, hogy a sír őrzése. Úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy önmagában a próbálkozás az események ismeretének fényében már-már komikus. Ez olyan volt, mint Sámson kezére köteleket kötni, és azt mondja, az írás, Isten ereje betöltötte őt, és lefoszlottak róla a kötelek. Tehát így emberileg összeesküdni, és emberileg megpróbálni az Isten akaratát feltartóztatni, nevetséges próbálkozás, bár az emberiség újra és újra ezt megpróbálja, és tudjuk a Jelenések könyve lapjairól, hogy bizony az utolsó korszakban még lesz egy ilyen típusú nagy, erőteljes próbálkozás, hogy lerázzák az emberek magukra az Isten törvényét, igáját, felszabadítsák magukat a teremtő hatalma alól, ahelyett, hogy az Isten szeretetében megtalálták volna a békességet, az örök életet és a valódi értelmet, inkább ellenálltak, ellenszegültek az Istennek, ellenszegülnek az Istennek, és érdekes dinamikája van ennek a történetnek, amit most felolvasunk, és versenként, és vers részletenként megnézünk, érdemes belőle tanulni. Tehát Máté Evangélium a 27-es fejezet, 62. verstől olvasom. Másnap pedig szombaton összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál. És így szóltak, Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében azt mondta, 3 nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig, nehogy tanítványai oda menjenek és ellopják őt, azután azt mondják a népnek, feltámadta halottak közül. Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban ezt válaszolta. Van őrségetek, menjetek, üdisztessétek ti, ahogyan tudjátok. Ők pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt. Hazugság természete és következménye címet adtam ennek a üzenetnek, de már amikor készültem, és egy korábbi évekkel ezelőtti szolgálat eszembe jutott pontosan ebben a témában. Bele is tettem ebben a jegyzetben, aztán úgy döntöttem menet közben, hogy most abban nem vágunk bele, talán majd egy következő alkalommal. De hadd kérdezzem már meg tőletek, hogy miért hazudnak az emberek? Mi az oka annak, hogy hazudnak egyáltalán?
Elkerüljenek büntetést.
Elkerüljenek? Konfliktust elkerüljenek? Jobb színben tüntessék fel magukat, mint amilyenek. A félelem, talán az első kettő is, ami elhangzott, ott is, amögött valójában, igen, a félelem húzódik meg. Tehát az emberek bizonyos negatív lelkület, lelkiség, lelkükben lévő negatív vonulatok, dolgok miatt hazudnak, állítanak valótlant. És különös a hazugság természete, mert mindenki, aki meg van fertőzve valamivel, az ezáltal a fertőzés által tekinti a világot. Aki tele van félelemmel, akkor ez a félelem egy szemüveggé válik számára. Aki tele van képmutatással, akkor ez a szemüveg lesz rajta. Tehát azt gondolja, hogy a világban élő emberek mind ilyenek. Ilyen a természete a bűnnek, hogy annyira eltorzítja az ember gondolkodásmódját, hogy másokra is kivetít, és másokról kezd úgy gondolkodni, amilyen valójában ő. És a keresztény embernek nagyon nagy kegyelme és kiváltsága az Isten tükre, amelyet adott neki az Úr. Valakinek hívása van az reménység szerint az Úrtól. Semmi probléma. Semmi probléma. Én is felejtettem már el bekapcsolva az enyémet. Sőt, lehet, hogy most is úgy van. Remélem, engem nem hívnak. Oké. Tehát a Jézussal való találkozásban, amikor valaki személyesen találkozik a názareti Jézussal, akár az igeolvasás kapcsán is, pontosan ez a különös dolog történik vele. Lát egy tükröt. És lát egy tükörképet. És ugyanezt történt a farizeusokkal is, csak amit láttak a tükörben, arról azt gondolták, hogy az Jézus. Holott amit láttak a tükörben, ők voltak maguk. Ezért jutottak odáig, hogy azt mondják a názáreti Jézusra, hogy Belzebub van benne. Belzebubbal teszi a dolgokat. Gonosz lélek lakozik benne. Holott a tükörben magukat látták. Erre mondja nekik a názáreti Jézus, hogy ti atyátoktól, az ördögtől származtok. Itt is pontosan ez a dinamika játszódik le ebben a történetben, akár Pilátus életét nézzük, akit már-már szenté avatnak, mert megmosta a kezét egy tálban. Annál pimaszabb, arcátlanabb dolgot nehezen lehet elképzelni, mint amit Pilátus csinált. Egy hatalomban lévő bíró, aki... nek a döntésé múlik az, hogy valakit megölnek, vagy sem. Teátrálisan, színpadiasan megmossa a kezét egy tálban, és mosom kezeimet, ugye, használjuk, ismerjük ezt, hogy nincs közöm hozzá. Most őszintén, mennyire volt ez valóságos? Hát ez is egy képmutató dolog volt, ugyanúgy, mint a farizeusoknak a cselekedetei. Semmi másról nem szólt, mint hogy valamilyen más színben próbálok feltűnni, mint amilyen a cselekedeteim alapján valójában vagyok. Na, ez a két társaság beszélget most egy meghalt rabbi sírjának őrzéséről. Olyan veszélyes volt ez a rabbi nekik, hogy még halálában is féltek tőle. És ez a félelem, amely megmételyezte őket már Jézus életében, ez a félelem dolgozott bennük aztán később is. Maga a erő, amely az emberben ott tud lenni, ha nem az Isten akarata szerint él, és ugyanúgy ott tud lenni benne, amikor Isten akarata szerint él, csak nyilván más ösztönzés, más motiváció, más erők, ezek, amik működnek, egyik tiszta, szent, életteljes, az Isten szent lelkének munkája, a jóra ösztönöz, a megtérésre ösztönöz, az Istennek a engedelmességre ösztönöz, míg a másik az állandó bujkálásra ösztönöz. Mindig valami olyat csinálni, amit nem derül ki, ki vagyok én valójában. És azért gondoltam, hogy talán ebben a témában egy picit majd ismétlünk, ha Isten akarja, és élünk, és tényleg a Szentlélektől van ez a gondolat bennem. Azt mondja az írás, hogy másnap a pénteket követő napon. Na most melyik volt a pénteket követő nap? Hát a szabbat, a szombat. Mi volt a szombat? Mit csináltak ilyenkor a vallásos zsidók? Hát semmit! Hát főképp nem mentek tárgyalni egy világi politikai vezetővel. Hát aztán végképp nem csinálták, hogy ügyködjenek, pecsételjenek, őrséget állítsanak. Hát egy ilyen hithű zsidó ember, hát azért azt nem, hát tanították is mindenhol. De azért hadd mondjak valamit, mert Máténak ez a fogalmazása is üzen Máténak a szívéről. Máté zsidó ember volt. És az evangéliumát is főként zsidóknak címezte. Hát miért nem azt mondja, hogy szombaton? Hát péntek az előkészület napja volt a zsidóknak, a nagy ünnepre való előkészület napja. Hát még a pénteket is a szombathoz viszonyítva határozták meg, mint előkészületi napot. Nem volt szokványos az, hogy a pénteket követő nap, hát a pénteket követő nap, a sabbat, a szombat volt. Azért volt ez így meggyőződésem, mert Máté üzenni akart, hogy ő elsősorban nem zsidó, hanem Krisztus tanítványa. Ő egy új néphez tartozik. Ő mai értelemben véve keresztjén, Krisztus követője. És üzenni akart az olvasóinak, hogy neki a péntek az nagyobb, mint a szombat, mert pénteken halt meg a názáreti Jézus Krisztus, a világ megváltója, akiben ő teljes szívével hisz. Tehát éppen a szombat napon gyűlnek össze és mennek a nyugalom napon ezek a vezetők, vallási vezetők, vallási fanatikusok, az igazán a zsidó közösségének a desszantos alakulata, tehát a farizeusok, akik tényleg a csúcs kategóriás a csúcs kategóriás zsidó hívő embereknek tüntették fel magukat, de mégis megtörik azt a nyugalomnapot, szombatot, amellyel kapcsolatban ők plusz rendelkezéseket is kitaláltak, definiálták, elmondták, hogy hogyan kell visszanyúlni a szabbathoz. Több mint 600 ilyen rendelkezést hoztak, hogy mit lehet, mit nem lehet, mennyit lehet menni, tüzet, hogy kell enni, inni. Egy csomó ilyen rendelkezést hoztak. Ők maguk azok, akik nem veszik figyelembe a saját rendelkezéseiket, mert valami sokkal fontosabb dologról kell intézkedni. Ez a meghalt rabbinak a sírjával kapcsolatos ügyintézés. Ez fontosabb volt, mint a látszatszentség. Természetesen a keresztény ember számára is, ha szívből és megértésből, Isten iránti szeretetből és az ebből fakadó engedelmességből ered a nyugalomnap megszentelése, ami számunkra Krisztus feltámadásának a napja, ünnepe, akkor ez kedves Istennek és helyén való dolog is, amikor valaki megszenteli az Úr napját, a nyugalom napját, ha csak teheti azt, nyilván vannak szakmák, foglalkozások, és nekem is volt olyan, hogy megszenteltem héten 3 vagy 4 napot, és éppen vasárnap kellett valamit elintéznem, mert már nem vihettem át hétfőre. És értem a szabadságommal az Úrban, mert megszenteltem több más időszakot, és nem volt már más lehetőség. Ez a lelki szabadság, a Krisztusban lévő szabadság már nem rabság az új szövetség embernek, de számunkra a ünnepnap, keresztények számára a Krisztus feltámadásának napja, a vasárnap. Helyén való tehát megszentelni a nyugalomnapot keresztényként is, és a megszentelés a nyugalomnapnak pedig azt jelenti, hogy az Urat imádom, tisztelem a gyülekezet közösségével együtt a helyi gyülekezetben. Most tehát a főpapok, ugye többes számban olvasunk róluk, mert a regnáló és a korábbi főpap is jelen volt, miképpen Jézus tárgyalásánál is olvasunk erről. Saját szabályikat felrúgva, megszegve tanításaikat kezdtek tárgyalást Pilátussal, amely tárgyalás gyakorlatilag a korábbi hazugságaiknak a következménye volt. Tehát most megpróbálta kiiktatni Jézust, és még biztos akartak lenni benne, hogy ez a Jézus kiiktatása, ez sikeres volt. Különös dolog, amit Máté mond, azt mondja, eszükbe jutott. Örület, vele gondoltok. A tanítvány sereg szétpriccol, mindenki megy a maga feje után, eszükbe se jut, hogy Jézus feltámad, de ezeknek eszébe jutott. És elmennek evangelizálni. Mondják Pilátusnak, Pilátus, ne feledd már el, hogy ez azt mondta magáról, hogy feltámad a 3. napon. Addig vigyázzatok már a sírra. Tehát gyakorlatilag az első tudtukon kívül evangélisták le is van jegyezve, meg még a pogány uralkodót is tájékoztatták arról, ha mégis feltámad, és nem hallotta volna, tudjon róla, hogy ez előre megmondta. Rendes fickók, ugye? Erre mondja Luther, végülis a sátán is az Isten kutyája. Mert odahajtja az embereket valamilyen úton-módon az Isten közelébe, a megváltás kegyelmének a vágyát élik meg az emberek, amikor csahol és üldözi őket az ellenség, pusztulásukra tör az ellenség. Különös ez, hogy a tanítványok nem emlékeznek erre. Tudjuk nagyon jól az emmausi tanítványok esetéből, hogy egyszerűen nem Jézusra találkoznak, és valami akadályozta a látásukat. Nagy valószínűséggel emberek voltak ők is, és ha most magunkat vizsgáljuk, akkor talán jobban megértjük őket is. A gyász, a fájdalom, a veszteség érzete elnehezítette a szívüket. És nem róvunk föl nekik, hogy nem ezen gondolkodtak, hogy Jézus fel fog támadni, bár gondolkodhattak volna rajta, mert a Bibliában 3-szor is le van jegyezve, hogy a názáreti Jézus elmondja a következőket, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vélektől, főpapoktól és írástudóktól meg kell öletnie, de harmad napon fel kell támadnia. A Jézus kivégzését kieszközölő főpapok és farizeusok tehát tisztán emlékeztek Jézus tanítására. Döbbenetes, ha belegondoltok. Hallgatták Jézust, mégsem tértek meg. Akadályozta őket a saját szívükben lévő gőg, büszkeség, a föléemelése maguknak, a Krisztus föléemelése, az Isten föléemelése maguknak, ugye erre mondja Jézus, hogy beálltok Isten országának kapujába, magatok nem mentek be oda, tehát mindent tudtak, mindent ismertek, és még akadályozzátok azokat is, akik oda törekszenek. Mondják a Pilátusnak, hogy ez a csaló, mármint a názareti Jézus, a hitető, a félrevezető, az eltéveítő, azt mondta, ha életében a názareti Jézus úgy lebratyizik velük, és hajlandó lett volna kiszolgálni a hatalom éhségüket, és nem konfrontálódik velük, úgy kicsit úgy enged a tanításból, az evangéliumból, tök jóba lettek volna, mert hát ők keresték a népszerű emberekkel a kapcsolatot, miképpen kereszték Bemerítő Jánossal is a kapcsolatot, ő meg is kínálja őket, viperák fajzata, ki szólt nektek, hogy jön az ítélet, mert a fejsz ott van már a fák gyökerén, de hát ugye Bemerítő János is pontosan azért beszélt így velük, mert bűnbánat nélkül próbáltak beállni a bűnbánat a gyakorló sokaságba, megtörve ezzel az Isten munkáját. Hogy így is lehet. És minden olyan ember, aki nem szentül, tisztán éli meg a keresztény életet, gyakorlatilag azt üzeni, hogy elfogadjuk, hogy így is lehet, olyan probléma. És nem enged nekik Bemerítő János, sőt, ugye megrázó módon hozzá illő, profétai megrázó módon reagál erre a hamis, álságos közeledésükre. Tehát ha csaló volt valaki, akkor ezek az emberek voltak csalók. Értitek? És akkor belnéztek Bemerítő János prédikációjába, vagy belnéztek a názareti Jézus életébe és tanításába, mint tükörbe, akkor saját csalásukat látták viszont. És akkor azt mondták, hogy te vagy a csaló. Az ember milyen hajlamos más büntetni a saját vétkéért. Mennyire jellemző az emberre a mutogatás, a felelősség áthárítása. Itt látjuk megvalósulni náluk is. Tehát, ha Jézus besimul a kor vallási és részben politikai hatalma elvárás rendszerébe, ha megmarad aranyos, jópofa, ártalmatlan tanítónak nincs semmi baj. De mivel ő Isten fiaként, Istennek engedelmeskedve megmaradt torzítatlan tükörnek, ezért akik hozzámentek, hamisítatlan képet láttak magukról. Egyeseknek áldás volt ez a megtérésre, a szabadulásra, mások pedig dühösekké, indulatossá váltak ettől a tükörtől, pontosabban attól, amit ebben a tükörben láttak, látnak. Csalással, hazugsággal, rágalommal illették a názareti Jézus, és így eszközölték ki, hogy a világi hatalom a palos joggal, kivégzés jogával rendelkező római hatalom által megöljék, eltüntessék, kiiktassák az élők sorából. Ne is lássuk többé, ne is halljuk többé, idegesít bennünket, kapcsoljuk ki Jézust. Az Isten igének tükre ma is élő, eleven és áldásosan használható a mai él ember számára. Jakab apostol erről így beszél, aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója. Azt boldoggá teszi a cselekedete. Lehet tehát ezt a tükröt, az ige tükrét, Krisztust, az ő életét egészen jól, áldásra, életre használni, élni vele. A szent, tökéletes, a tisztát illették Pilátus előtt a csaló jelzővel, a csalók, a tisztátalanok, a hamisak, az álságosak, a hatalom éhesek. Ezért tehát kérték Pilátust, hogy parancsold meg, hogy őrizzék a sírt 3 napig, hogy hát ki ne tudjon jönni a sírból, de hát nyilván ők azt mondták, hogy ellopják a tanítványai Jézus testét. Megint csak a gondolkodásmód, ugye? Mit szoktunk erre mondani? Mindenki magából indul ki. Hát úgy gondolkodtak, amilyenek voltak. És vedd észre, és vegyük észre, hogy az első reakcióink bizonyos szituációban, helyzetekben vagy emberekről sokszor megmutatják azt, hogy igazán mi milyenek vagyunk. Csak néha annyira elvakít bennünket a másokról alkotott véleménynek a ilyen káprázata. Mert jól esik azért, nem? Amikor másokról vélemény mondasz, akinél különnek érzed magad, az a lelkét, az emberi léleknek jól esik. Mert úgy érzed, te külön vagy. Nem mondod ezt ki, de végül is mégiscsak ez a mögötte. Azért esik jól az embereknek másokat fikázni. Mert ezáltal magukat kiemelik, bár nem fogalmazzák ezt így meg. És egy gyógyszer volt ezeknek az embereknek, hogy Jézus biztos, hogy rossz lehet. Mert ha rossz, akkor mi jók vagyunk. De ha ő jó, akkor mi nagy bajban vagyunk. Ha mégis igaz Jézus, akkor mi nagy bajban vagyunk. És így viszik ugye előtte Jézus Pilátus elé, örjöngenek, kiabálnak, a démonikussal megszállott tömeg, ordít. Maga ez a közeg, a csaló közeg felbújtja a gyülevész népet, démonok szabadulnak föl, ugye, és tudjátok, hogy a istentelen beszédek démoni mozgásokat indítanak el az emberek életében is, amikor kormányzók, hatalomban lévők mondanak ki istentelen dolgokat, nyilván a hatalmi pozíciónak mértékében áradnak ki gonosz lelkek, erők, szabadítják fel a gonosz erőket egy családnak, egy személynek, vagy egy nemzetnek az életére nézve, szövetségkötések és sok minden más, ami ebben még megjelenhet, megnyilvánult a Biblia Ószövetség könyveiben, sokat olvashatunk is, az Újszövetség könyvei pedig betekintést engednek nekünk a szellemi színfalak mögé, a hatalmak és erősségek a világbírói világába, dimenziójába. De ezt talán majd egy másik alkalommal, szintén amikor majd a ima időszakra készülünk, akkor talán ezt a fajta szellemi küzdelmet elővesszük, mert ebben a témában fogunk bőjtön imádkozni a város gyülekezeteivel majd a jövő év elején. Tehát nevetséges dolog ez. Hát önmagában nevetséges. Egy halott embert őrizni, az oké. Ellopják, rendben van. Értem. De ha az Isten akarata az, hogy föltámadjon, akkor ez az új intézkedés bizony, hát elég nevetséges. Az óv intézkedéssel kapcsolatban jutott eszembe egy gondolat. Nem tudom, ki látott már ilyeneket, sokszor főhozzák ilyen közösségi oldalakon, hirdetésben ezeket a szuper ágyakat, amelyben konzervek vannak, vizes palackok vannak, oxigén palackok vannak benne, nem látadok még ilyeneket is. Amikor valami katasztrófa jön, és megrendül a föld, akkor így mint egy koporsó bezár téged ebbe, és a matracod alatt pedig ott van az élelmiszer csomag, és akkor. Tehát az emberben ott van ez a dolog, bunkereket építenek, erődítményeket építenek az emberek, hogy majd ezek megőrzik őket az Isten ítéletének napjától. Nyilván ez most kiszélesítem ezt, mert nyilván földrengések miatt csinálják sokan, de az emberben van egy ilyen túlélni akarom az Istent. Majd én megúszom, elég sok pénzem van, építek egy nagy bunkert, és őrzöm az életemet, majd én megúszom. Nem lesz ugyan a sorsa, mint a többinek. És itt is ez a megúszni akarás. Biztosítsuk be, emberileg biztosítsuk be magunkat Istennel szemben. Hogy lehetne megúszni? És akkor ugye amit mondtok is, hogy ellopják tanítványai, saját magukból kiindulva feltételezték ezt, az egyébként szétszaladt tanítványokra. Tehát most szegény tanítványok tele voltak félelemmel, Péter ugye első sokból éppen csak feltápászkodott, Jézus rehabilitálja egy beszélgetésben, aztán bámulják az eget is, néznek, hogy majd később, ugye ez most a pünkös eseményekre megyünk előre, csak a jellemük az, hogy milyenek voltak szegények. Tehát, hát ez nem egy ilyen felszabadító gerilla csapat volt, akit annyira félni kellett volna, hogy megszállják a temetőt, és életüket kockáztatva kinyitják a sírt. Tehát nem volt indokolt azért ez a fajta félelem emberileg. Spirituálisan, szellemileg értem. Hogyan ússzuk meg a felelősségvonást, hogyan ússzuk meg a szembesülést a valósággal. Utóbbi csalás rosszabb lenne az elsőnél, mondják, ugye hát két dologra gondolnak, az első az a Jézus messiási küldetése volt, amiről ő jelekkel, csodákkal, a proféciákat betöltő élettel és tanításokkal bizonyságot tett, hogy ő a messiás. Ez volt az életében az első. És a második hazugság pedig, amire itt utalnak a farizeusok és a főpapok, ha feltámad a halálból, senki nem tudja továbbá letagadni, hogy az Isten maga, hogy az Isten fia, mert ilyen nem történhet. Hogy valaki megmondja, hogy feltámad, és tényleg visszajön, úgy, ahogy megmondta. Ilyen nem történt soha, ezt csak Isten tudja megtenni. Erre mondja egyébként Péter apostol a római levélben, első rész, 4. versében, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, a mi Urunk. Ugye? Ettől féltek? És Pál mondja is, hogy de feltámadt a halálból, és nyilvánvalóvá vált, hogy ő az Isten fia, a mi Urunk, Jézus Krisztus. És akkor itt ezt a hazugságos részt most átugrom, de mondom, elképzelhető, hogy majd visszatérünk erre még. Meglátjuk. Pilátus válaszolt nekik. A válaszában nekem úgy tűnik, hogy elege van belőlük, tehát egész nap zaklatták, forgatták, nyilvánvalóan felhasználták a saját céljaik érdekében. Hagyjatok már engem békén. Tehát Pilátus azért nem gondolom, hogy valamilyen részvétel, vagy gyászban vagyok. Hát annyira sajnálom ezt a názaretit, hogy meg kellett ölessem. Tehát ne legyen bennünk semmi romantika a Pilátussal kapcsolatban. Ez egy romlott ember volt. Tehát ő benne semmi részvét nem volt Jézussal szemben, és mikor Jézus meg akarta menteni, az nem azért volt, mert ő szerette Jézust. Ennek voltak konkrét okai, majd mindjárt megnézzük. Tehát nem szeretetből, jó szándékból akarta megmenteni Názáret Jézus, hanem mert egy bírósági eljárást kértek tőle, amelynek megvoltak a római törvény szerinti elemei. És elítélni csak azt lehetett a római törvény szerint, főleg halálra, de bármire is, akire rábizonyították, hogy azt, amivel vádolják, bizonyítottan elkövette. És ez a durva benne, hogy van egy gyilkos, egy rabló, a Barabás, akiről bizonyítottan be volt bizonyítva, hogy elkövette a vétket, és azt elengedik, és van a Názáreti Jézus, akit nem tudtak, tehát nem tudták rá bizonyítani, hogy valóságosan vétkezett és bűnt követett el, olyan bűnt, ami egyáltalán bűnt, vagy halált érdemlő vétket, aztán meg végképp nem tudtak rá bizonyítani. Sőt, maga Pilátus isról is azt mondja a Biblia, hogy tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Tehát teljesen tisztában volt Pilátus azzal, hogy ez az ember ártatlan. És igazán irigyek rá, mert olyan dolgok működnek az életében, hogy ezek szeretnének, ha működne. De nem működik. Pilátus a saját sorsát pecsételte meg azzal, hogy végül is engedve a főpapok és a démonizált tömeg követelésének. Döbbenet egyébként, ha elolvassátok az evangéliumok ezen fejezéseit, Azt mondja Pilátus nekik, ugye mondom, tehát nem jó szándék volt benne, csak egyszerűen tudta, ha nem a római törvények szerint jár el, akkor őt is elő fogják venni. Tehát ez nem úgy működik, hogy ő majd ítélkezik a törvény ellenére, és akkor az nem lesz következménye. Hát ő attól félt, hogy az általa jól ismert római törvények utolérik őt is, mert nem törvény szerint jár el. És azt mondja nekik, mi rosszat tett? Ezek pedig folytatják, nem válaszolnak, feszíts meg, feszíts meg, feszíts meg. Ez volt a válasz. Ezt ordították. A törvény, másik Pilátus miért is engedett ennek az ordításnak? Mert fölfogta, hogy itt van 1,5-2 millió ember ebben a városban. Olyan félelem volt egyébként ebben az időszakban is, minden ilyen nagy ünnepen a római helyőrségben, hogy egyrészt a templom sarkán építettek egy erődöt, az Antóni erődöt, és meg sokszorozták a Cézárából átcsoportosított haderővel az őrséget. Több 1000 római katona volt jelen az Antóni erőben, egyébként százak voltak, akik általában Jeruzsálemben helyőrséget biztosítottak, de az ünnepeken maga Pilátus is Cézárából átköltözik az Antóni erődbe, hogy felügyelje a dolgokat, és ez nyilvánvalóan a beszélgetések, a Jézus elítélése is itt az Antóni erődben, vagy a környékén történik, és most ez a beszélgetés is az Antóni erődben van, a templom sarkán, ahol egyébként a főpap öltözetét is tartották, ezáltal is kicsit kontrollálva a zsidó vallási szertartást, tudjuk, hogy szadduceusok közül került ki a politikailag korrupt zsidók közül került ki a főpap, és ez is egy függőségi viszony volt, még a főpapi öltözet is római hadi őrizet alatt volt, oda kell bemenni a főpapnak, hogy átöltözzön egyáltalán, és tudja végezni a szolgálatát. Tehát Pilátus azt is fölfogta, hogy ez a gyűlölet, ez a dű, ami itt elöntötte őket, ez pillanatok alatt eszkalál egy polgárháborút, egy belső, egy forradalmat, és egy forradalom lesz, hogy azért hívták ide, hogy békesség legyen, és elvér, és elfolytsa, azt nem fogja tudni 1,5-2 millió embernek a lázongását néhány száz vagy 1000 katonával megoldani. Ezért a kisebb rossz az, ha ezt a zsidó rabbit megöleti. Biztos megértik. Persze a babonás félelmét erősítette az, amikor azt mondja, üzeni neki a felesége, ne avatkozz ennek az igaz embernek dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta, de a hatalom, a pozíció, és ehhez a ragaszkodás, és az ebből fakadó, ennek a görcsös, ehhez a görcsös ragaszkodásból fakadó félelem erősebb volt Pilátusban, mint a törvényesség megőrzése. Döbbenetes az átok, amely rá nehezedik már korábban Josephus Flavius és más írók írásaiból idézve, de régen volt, tehát nem rovom fel senkinek, ha nem emlékszik rá. Ugye Pilátus később, tehát ez a fajta gyűlölet és erőszakosság az a baj, hogy sokasodott benne, és Samáriában volt egy lázadás, amelyet indokolatlan nagy gyűlöletet torolt meg, és sok samáriai nemes is kiirtatott, és emiatt feljelentették őt a császárnál, aki elfogadta őt, megkínoztatta, kegyvesztett lett, száműzték, és végül öngyilkos lett az ember. Ezt tudjuk Biblián kívüli forrásokból. Tehát azért az ördög előbb-utóbb az eszközeit eldobja. És az ördöggel barátkozni nem jó. Mert embergyilkos volt kezdettől fogva. Aztán mondja nekik Pilátus, és érzékeltetve ezt az egész cinikus helyzetet, hangvételben, hozzáállásban. Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok. Hagyjatok engem békén, mondja ő. Egyértelműen a felelősség áthárításáról van itt szó. Ti vagytok a felelősök ennek az embernek a haláláért. Hagyjatok engem békén. Mi közön nekem ez? Ez abszurd volt. Hát ő mondta ki halálos ítéletet, ezért mondtam, ez a mossom kezeimet történet, ez nem. De ez most olyan volt, egyétek meg, amit főztetek. Ugye ez a válasz gyakorlatilag Pilátus részéről, de hát ez álságos volt ez is, nem? Tehát visszalépni, mintha nem lett volna semmi. Ez olyan dolog, felidegesít lesz valaki, tiszta ideg, és elkezd kiabálni, és visszalépsz. Miért vagy ilyen ideges? Hogy lehet ilyennek lenni? Nem válságos? De hát ő hozott ki a sodorodból, hát folyamatosan piszkált és irritált és ingerelt. A dinamikája, a cinizmus. A cinizmus az nem méltó a kereszi ember. A cinikus oda csípek, oda szúrok, beszólok. Nem igazán keresztény krisztusi jellem vonás, azt gondolom. És én cinikusan oda lök ki neki, hogy hát, egyétek, majd főztetek. Én meg mostam a kezeim, a gyerekek. Tehát ezek az emberek nem barátok. Még csak nem is szövetségesek. Csak valahogy a Jézus ellen egy oldalra kerültek. És szükség volt egymásra, egy rövid időre. Egyébként gyűlölték egymást alapvetően is. Pilátus megvetette a zsidókat, a zsidók pedig utálták a római katonákat. Ugye végig jól el voltak, de közösen gyűlölni azért abban összefogtak. Almási Tibor professzor a következőképpen fordítja ezt a verset. Vegyetek igénybe őrséget, menjetek, őriztessétek, ahogy tudjátok. Ebből felmerül a kérdés, hogy akkor milyen őrséggel őriztették a sírt. Majd ezt az igét is megnézzük egy pár perc múlva. Tehát nagy valószínűsége az Antóni erődben állomásozó római katonák közül adott át nekik néhányat, és mondta, hogy figyeljetek, szóljatok, mehet néhány katona, oldjátok meg, hogy tudjátok. Velük együtt. Én adok néhány katonát, de menjetek, csináljátok, amit akartok. Én ezzel nem akarok foglalkozni. Hát másodállásban. Egyébként végül is aztán jól kerestek vele. Utólag ezt tudjuk. De milyen különös, és ezt nem is írtam le, de eszembe jutott, hogy lehet, hogy olvastam valahol, hogy milyen különös egyébként ez az egész helyzet, mert, mint mondtam, a sátán is az Isten kutyája. Isten gondoskodott személyes tanúkról, akik ott voltak a sírnál, amikor megrendül a föld, és egy angyal leszáll, és elhengeríti a követ, ezek halottra váltak. Méghozzá a római katonaságból lévő, abszolút elfogulatlan tanúkról van szó. Személyes jelen vannak, tehát őrület. Ezek megpróbálják megoldani a helyzetet, és az Isten kezére játsszák a dolgot, a keresztények javára fordítják a dolgokat, mert minden rossz dolog végül átfordul a javunkra. Ezért olvassuk a Bibliát, ezek elmentek, és elmondták, hogy figyeljetek ide, hát itt le is lesz, dörgött minden, mennydörgött, mozgott a föld, hú, egy hatalmas fényes angyal leszállt a földre, mi odavágott bennünket teljesen, minden erőnket elveszettük, és végig kellett nézzük, hogy elgörgeti a követ, és kijön belőle a názáreti Jézus a sírból. És azt mondom nektek, Jézus feltámadt. És meg azt mondták, hú, akkor nem jelentünk fel benneteket Pilátusnál, hogy ti engedtétek ellopni a Jézus testét, hanem adunk nektek pénzt, hogy hazudjátok azt, hogy ellopták. Nyilvánvaló ellenmondás, nem? Egy katona, hogyha nem teljesíti a parancsot, tehát hagyja, hogy ezek a kis félénk tanítványok ellopják Jézus testét, akkor hát azért minimum bezárják börtönbe, de kötelességszegés teljesítése, elmulasztása miatt biztos súlyos következmény van. Így van? Minimum pár év futkosót kap. Értem. Tehát gondoskodott, ezt el is írom, ez jó gondolat, gondoskodott Isten róla, hogy tanúi legyenek ezek a római katonák Jézus feltámadásának, és mégis ők voltak egyedül jelen, amikor ez megtörténik, mert ugye később ennek majd hajnalban a tanítványok. Óriási dolog. És igen, tehát nagy valószínűséggel így történhetett, hogy egy kötelet feszítettek ki a sír bejáratát lezáró kő előtt, és lepecsételték az két oldalon. Nem véletlen ez sem, hogy ez így ki van hangsúlyozva, ugyanis a római őrség, az a karhatalom szimbóluma, a pecsét pedig a jogé, a jog szimbóluma, és azt gondolták ezek, hogy a hatalom, a földi hatalom és a földi jog majd bent tartja Jézust a sírba. De ne feledd el, hogy hozhatnak törvényeket a földön, jogtalan törvényeket is, Isten igazságos. És nem hajlandó az emberi törvénykezésnek alávetni magát, a jogtalanságnak alávetni, és egyet sem hajlandó érteni vele. És hadd mondjam nektek, valójában keresztény emberként tényleg nagy kihívás ez a számunkra, hogy ha Jézusban, az ő beszédében, a megelevenedő igében, amikor előlép a Bibliából, és meglátjuk magunkat az ő tükrében, akkor nem utogassunk másra, hanem legyünk hálásak érte, hogy azt látjuk, amit akár kiformálott értékeket az életünkben, amiket az Úr már kiformál bennünk, akár hiányosságokat, amik nincsenek helyén, abból változunk, ezért hálát adunk. Istennek a kegyelme és áldása ez. A másik pedig az, amit szintén lehet tanulni ebből a helyzetből, a názareti Jézustól, hogy nem kötött elvtelen kompromisszumokat a hatalommal, pusztán azért, hogy sikeres legyen. És egyébként semmiért. Az evangéliumot nem hamisította meg, az Istenigét nem hamisította meg, akkor sem, amikor a földi, világi hatalom erre próbálta kényszeríteni. És gondoljatok bele, hogy a mártírok a napjainkban is, és az elmúlt századokban is pontosan ezt a krisztusi utat járták be. Ebben is a názareti Jézus követték, és így konfrontálódtak. Úgyhogy mondtam nektek most is, itt van az a családanya, ez az Asia, azt hiszem Bibinek hívják, Pakisztánban, mondtam nektek, imádkozzatok érte, még mindig fogságban van, és imádkozunk az ő szabadulásáért, egy családja szabadulásáért. Annyit kell tudni, hogy ma már Pakisztánban a muzulmán gyerekek azt játsszák, hogy babákat akasztanak fel a bicikli kormányra, és akasztuk fel a siát, a keresztény anyukát, és ugrándoznak örömükben, mikor lóg a baba. Ez a játék. Nyilván, hogy elsősorban a szüleik felelőssége ez, mert nyilván a gyerek nem magától találja ezt ki, hanem követi. Csak ez a gyűlölet, értitek? Szóval ez az elementális gyűlölet, ez csak azt gondoljuk, hogy nincs, de jelen van a világban ma is. Ugyan ez a gyilkos indulat és gyűlölet ott működik a gonosz lelkek által, az emberek között és az emberek életében, mint akkor és ott a názareti Jézus földön jártakor működött. És ugyanígy ott van ma is az a bátorság, az a kompromisszum, hamis elvtelen kompromisszumokat elkerülő, bátor bizonyságtevő élet, aki nem tagadja meg az Urat, a Jézus Krisztust. Mert ugye mit kéne? Az a hölgy azért zárták börtönbe, mert nem vette föl a iszlám vallást. Nem lett muzulmánná. Ezért zárták börtönbe. Ezért lett ő Isten káromló a saját országában. És a jog és a hatalom által való összefogásra egy nagyon tanúságos ige a Dávid Zsoltárából, a második Zsoltár, kivetített versei, de hadd olvassam végül a Dávid Zsoltárat, a második Zsoltárt, mert nagyon tanúságos az elhangzottakkal kapcsolatosan. Miért tombolnak a népek, milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket, majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában, így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem, az én fiam vagy. Fiammá tettelek ma téged. Kért tőlem, és neked adom örökséggel a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt. Azért, ti királyok, térjetek észhez, ókuljatok ti bírái a földnek, félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vigadjatok, csókoljátok a fiút, az elfogadás, az odaadás, engedelmesség, befogadás, szimbóluma a csók, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül, és még egyszer utolsó mondat, de mind boldog, aki hozzá menekül, most együtt, de mind boldog, aki hozzá menekül. Halleluja, ez az evangélium igazsága. Amen.